kecskeringatot. Hát nem tudjátok ti, kihez kell menni, ha valami faluba érkeztek? Ennye, ennye, kánismáter. Na hát, kik vagytok, mondjátok el röviden. Gróf Butler János, mutatta be magát a nagyobbik, a Véznál. Kutkurücs, no derék, ösmertem a megboldogult apádat. Hasonlított hozzád, azaz, hogy te hasonlítasz hozzá. Azaz, hogy, na, mindegy, na. Együtt voltunk vele Urzicnál, a Ferenc császár kíséretében, midőn az békét ment kérni Napóleonhoz. És elbeszélte, míg a tornácig értek nagysebesen az egész nevezetes esetet. Ó, és hogyan tudnak tettetni ezek a királyok, akinek az Isten koronát ad, észt is ad hozzá. Mert ez az Istennek is könnyebb. Egész a francia előörsökig mentünk egy ütött kopott malomhoz, az volt a Napóleon főhadiszállása. Napóleon elébünk lépkedett, megölelte a császárunkat, és enyelegve mondá, íme ilyenek a paloták, melyekben felséget 3 hónap óta lakni kényszerít. Mire szeliden és udvariasan viszonzzá a mi császárunk. A bennök való mulatás mégis jobban sikerül önnek, szír, mint sem azért rám neheztelhetne. Ezután ismét megölelték egymást, apát pedig hozzámajolt és a fülembe súgta. Mindig azt hittem, hogy a csizmadiaság a legcsúnyabb mesterség, mert csirizzel kell benne dolgozni, de látom már, hogy tévedtem. Így volt? Szóra-szóra! Ilyen gunyoros ember volt az öreged. Óni, hát te kinek a fia vagy? Fordult a másik diák felé. A Bernáté Bornócról. Bernát Zsigmond. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho magyar kacabajkába. Jó nagy fejet örököltél az apától, azaz, hogy az övé is megvan külön. Na, egyéb iránt a kerek koponyájú, aki a jövő. Hát persze hazamégy vakációra. Szolgálatjára, bátyám uram. És a Jancsi öcsém is veled megy? Igenis, szintén a kedves szüleimnél tölti a húsvétot. De ő neki a gyámja Patakon lakik, ugye? Igenis, a tekintetes Fáji István úr. És mikor akartok hazaérni? Még ma éjjel. No, abból ugyan semmi se lesz, hanem itt már csengettek. Hát most már csak menjünk egyenesen az ebédlőbe. Az ebédlőben már ott vártak a hölgyek, Mariska, Baronesz meg a guvernant, az akkori divat szerint öltözve görögös frizurákkal. Két lelógó és göndörített fürt kétfelől a halántékon, mint keret övezi az arcot. Csípőjük nincsen az akkori hölgyeknek, se tökéletes derekuk. A derekuk majdnem a hónuk alatt végződik, hanem hát az mégis szép, mert így viselik Párizsban, és mert mégiscsak női test van benne, aztán kitalálja azt az okos ember, hogy mi van és hol van. Az öreg úr sietett bemutatni a diákjait, mire a kisasszony félénken emelte föl nagy pilláktól árnyékolt szemét, aztán csak hamar lesütötte megint megcsinálván az akkor szokásos piruettet a meghajlásnál. Hideg volt, mint egy jéghegy, de nem éppen csúnya. Az álla egy kicsit előre nyúlt, de gödrös volt, a homloka valahogy szögletekbe csúcsorodott, hanem azért illett neki. A termetéről sem lehetett jó lelkiismeret szerint semmi rosszat mondani. Még ellenben az a szokása, hogy szüntelenül harabdálta az ajkait, határozottan érdekes volt, és az arab sparipákra emlékeztette az embert, amint a zabolát rágják a nyugtalan vérük ösztönzéséből. Madame Malipau, nevezte meg a báró a társalkodónét, aki veszedelmesen hasonlított Csokonai vitéz Mihály Dorottyájához. Lemásolva majd minden diák magánál hordta akkoriban ezt a versőzetet. Még egy harmadik szoknya is súgott a háttérben, amelyik a nyaktól egész a bokáig végig volt gombolva, és a főtisztelendő Szucsinka János helybeli plébános formás tagjait takarta. Csinos, kékszemű fiatal papocska volt, pirosposgás arccal a toka némi körvonalaival. Beretvált ajkain finom gunyoros mosoly játszadozott. Inkább hasonlított egy francia udvari abbéhoz a királyság idejéből, mint egy magyar falusi paphoz. Á, Gróf Butler, szólott a bemutatásnál meghajolva. Régi nevezetes família. Ha jól emlékszem, egy Butler szúrta le Wallensteint. Bárcsak ne tette volna, szólt János gróf szomorú mosollyal. Azóta átok fekszik a butlerokon. Na, na most már asztalhoz, gyerekek! János öcsém, üljöd a lányom mellé, te meg a paphoz telepedj, zsiga fiú, az majd eltart téged anekdotákkal. Hatan ültek az asztalnál, de volt egy hetedik teríték is, és egy karszék odatéve. Amint az urak letelepedtek, a hetedik teríték gazdája is kijött az asztal alól, és fölugrott a székére. Mind a két diák megborzongott. Egy csimpánz majom volt az, akit a gazda kalandos utazásaiból hozott haza Borneóból, és azóta kényeztette, szoktatta mindenféle emberi furcsaságokhoz. A Mariska kisasszony fölkelt, és egy asztalkendőt kötött a nyakára, mi alatt hálásan pislogott rá a csimpáz. Várj még, Kipi, mert még forró neked. Érted-e? Forró még a leveske, Kipi. Szép csengő hangja volt a baronesznek. A Kipi megértette, és elkezdte fújni az utálatos szájával, mancsaival sorba megfogdosva a kést, kanalat meg a villát, melyek egyre lepotyogtak a földre. Madame Malipu tiszte volt az elejtetteket fölemelgetni. Ezért aztán, amikor a madame nem hallotta, Monsieur Malipunak hívták a szegény Kipit, amely ötletke egyébként a Mariska fejében termett és általa kolportáltatott a röszkei úri világban. A leves alatt elbeszélte az öreg báró, hogyan hozta el a csimpánzt Borneóból. A hús és a főzelék alatt áttért a hadi kalandjaira. Csodálatosan pikáns részletekkel tudta ezeket fűszerezni. A csimpánz történetben is, mint mindenikben, egy-egy szerelmi epizód fordul elő. A legkülönbözőbb színű hölgyecskék, fehérek, feketék és kreolok bukkannak ki emlékezetéből, és ilyenkor egyszerre odaszól a baronesznek, Mariska fiam, eredj ki a szomszéd szobába! A Mariska fölkel és lesütött szemekkel távozik, és csak percek múlva mer ismét bekukkantani. Szabad már bejönnöm, apuska? Ha azonban valami vaskosabb hely következik, akkor a papot is kiküldi. Atyuska maga is menjen ki a szomszéd szobába, de nehogy a kulcsukon hallgatódzik. Különben egész lelkéből katona ember volt. Az ebédlőt csupa hadi dolgok díszítették, kardok, tőrök, puskák és buzogányok. Az ebédlői képek is mind az ő ízlése szerint voltak összeállítva a hadvezérekből. Ott lógott a falon Simonyi József óbester a passzományos pitykés dolmányában, a híres magyar eredetű Sárlach Mihály, a legvitézebb tábornok az Ármádiában fehér rendjeles kabátjában piros pufók arcával, Szavolyai Eugén a nyomott körtefejjel. Az ebédlőkben szokásos csendélet képekből csak egy volt, egy szépen festett nagyindájú tök Kupeckitől. Tréfálodzott nagy szempislogatások közt, hogy ez is katonai portré. De megsúgni csak a legbizalmasabb embereinek merte, hogy ez a Ferenc császár portréja. De ha nagy fecsegő is volt a hajdani kapitány, nem feledkezett meg gazdai voltáról egy percre sem, és amíg a szája járt, addig a keze se pihent, egyre töltögette a finom hegyaljai borokat. Mintha égő parazsat inna az ember. Aztán a pirosra, ropogósra sült malacot is behozzák. Ez csak az igazi segítsége a bornak, hogy szinte azt látszik röfögni utólagosan. Bort, 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 bort. A gazda valaha maga is patakon volt diák, és emlékezett némi versezetekre, amelyek arra valók voltak, hogy az italfogyasztás emeléséhez hozzájáruljanak. Hogy például Szent Pál apostol Rómába indula, és hogy egy bot volt a vállás, a botja végén csutora. Fülöpöt is kínálja. Ezzel a mulatságos nótával aztán mindig meg lehetett kínálni a szomszédot Fülöp helyett, és az rendesen meg is itta a Fülöp képviseletében. A pap tréfás méltatlankodással csóválta a fejét. Ej, domine illustrissime, nem jó a szenteket bántani. Nem a szenteket bántom én, hanem azt szeretném, hogy a vendégeim jól mulassanak, és el ne kerüljék máskor Dőri Istvánt. Bernát Zsiga biztosít, hogy örökre feledhetetlen lesz előttük ez a szíves fogadtatás. Hát nem kerülitek el többé a házamat? Soha! Kezet rá, kölyök! Eljövünk, kedves bátyám. Mondjátok, hogy fusson ki a szemünk, ha el nem jövünk. Hát fusson ki, felelte Butler János. Visszafelé is beszóltok?